Pár verset, ezek a mai Isten tiszteletünk alapigéje. Én vagyok az ajtó, szólalt meg Jézus. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. Majd később így szólt, én vagyok a jó pásztor, és én életemet adom a juhokért. Eddig a kiemelés. Olvastam a napokban egy kísérletet végzett egy budapesti kommunikációs iskola, egy olyan kísérletet, amit már Amerikában az 50-es, 60-as években elvégeztek. A kísérlet a következőképpen szólt, nagyon izgalmas. Városi körülményeket képzeljünk el, ahol ugye lépten nyomon a gyalogos útját zebrák és piros lámpák állják. A kísérlet a következőről szólt. Ugyanazt az embert egyszer öltönybe öltöztetve állították oda az utca sarkára a piros lámpához. Majd ez az öltönyös ember átment a piroson, majd nem sokkal utána ugyanő egyszerű ruházatban, egy pólóban és farmerban állt meg a piros lámpánál a sarkon, majd szintén átment a piros lámpán. Természetesen úgy, hogy át is érjen, hogy autó ne jöjjön. Mi volt vajon a kísérlet célja? Lehet, hogy van, aki tudja, vagy hallott erről, ismeri. A kísérlet célja az volt, hogy vajon hányan követik ezt az embert át a piroson akkor, hogyha öltönybe van felöltözve, nyakkendőbe, ha egy jól szituált valakinek egy jó társadalmi helyzetben lévő embernek a benyomását kelti, és hányan mennek át utána a piroson akkor, hogyha egy egyszerű átlag polgár kinézetét kelti, farmerban, trikóban. Talán nem meglepő, a kísérlet eredménye ugyanazt hozta, mint annak idején az Egyesült Államokban. Bizony mérhetően többen mentek át utána a piroson akkor, amikor öltönyben, nyakkendőben volt. Levonhatjuk tehát, ismételten csak a konzekvenciát, az ember bizony, hát most a bibliai példát hozom, nagyon sokszor juh. Majdnem a birka csúszott ki a számon, de aztán elharaptam. Az ember bizony olyan, mint a juh, aki sokszor gondolkodás nélkül követ valakit vagy valamit, sokszor azt se tudja, hogy kit vagy mit, sokszor azt sem tudja, hogy éppen miért követ valakit, csak valahol ott a mélyben, a lelkünk, szívünk mélységeiben, vagy talán a tudat alattinkban, ami ugye azért tudat alatti, mert nem vagyunk a tudatában az ott zajló eseményeknek. Bizony vannak olyan folyamatok, amelyeket megmagyarázni sem tudunk. Tudományosan olyan nehéz magyarázni azt, hogy miért megyek inkább egy öltönyös után be a pirosba, mint egy egyszerű farmer pólós után? Tudományosan ezt annyira nehéz magyarázni. Nyilván megpróbálják a kutatók is, mondják azt, hogy hát valószínű arról van szó, hogy egy öltönyös ember képe az biztonságot áraszt magából, arról feltételezik, hogy az egy jól szituált valaki, egy okos valaki, aki megfontoltan cselekszik. És ha bizony az ilyen ember csinál olyan dolgokat, amiket egyébként nem szabad, akkor az egyszerű ember inkább igazodik hozzá. Nyilván valami ilyesmi megoldása lehet ennek. Igazából azt gondolom, amit számunkra teljesen mindegy a válasz és a magyarázat. A tény az, hogy sokszor birka mód követnek és követünk embereket, ilyen igazából nevetséges okok miatt is, hogy most öltönybe van-e vagy nem. Tényleg ez az ember? Amikor hallottam ezt a kísérletet, akkor ezen kezdtem gondolkozni, hogy tényleg ennyire egyszerűek vagyunk? Tényleg ennyire vezethetők vagyunk? Hát hol van az a képességünk, ami emberré tesz bennünket, ami megkülönböztet minden más élőlénytől, az, hogy önállóan hozhatunk döntéseket a saját életünkre nézve, vagy családunk, vagy közösségünk életére? Egyszerűen az ember vizsgálja a világot, és azt látja, hogy mintha az ember tudatosan mondana le erről, a jogáról, erről az ajándékáról. Kit, ki és kit követ? Kit követ? Létfontosságú kérdések ezek a világ kezdete óta. A világ kezdete óta. Kit követünk és miért? Kik a példaképeink és miért? És mi alapján döntünk, hogy na igen, őt követjük. Tán csak nem egy öltöny alapján, tán csak nem a külső alapján, tán csak nem az alapján, amit ő mond, amivel édesget. Mi alapján választunk magunknak politikai meggyőződést? Mi alapján választunk barátokat? Elképesztően fontos kérdések, ugye értjük ezeket? Hát erről szól az életünk, hogy folyamatosan választunk társat, munkahelyet, munkatársakat, barátokat, politikai meggyőződéseket. Van ebben nekünk segítségünk, hogy ezt hogy tegyük? Mi alapján, vagy pedig olyanok vagyunk, mint az emberek az ebránál. És elég egy öltöny, és már is csináljuk, és megyünk bele a tilosba. Van ebben segítségünk? Nagyon izgalmas kérdések. Ezek a felolvasott mondatok János evangéliumából, Jézus szájából hangoztak el. A kutatók bizonyos tények alapján szinte biztosra merik állítani, hogy egészen jól behatárolható időileg, dátumilag az, amikor elhangoztak Jézusnak ezek a szavai. Ugyanis egy történelmi eseményhez kapcsolhatók ezek a szavak. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy az a történelmi esemény, amire itt utalunk, amit mindjárt majd mondok, az Krisztus után 31. október 18-án történt Rómában, római birodalomban. A legmagasabb politikai körökben járunk, ott, ahol az ármánykodás, az orgyilkosság, a hazugság egymás becsapása hozzátartozik a mindennapi élethez. Rómában járunk tehát, ahol Seianus, egy római előkelő embert, aki elég magasra vitte és nem titkoltan császári babérokra tört, kivégezték. Tehát Krisztus után október 31. október 18-án járunk. Nagy valószínűség szerint Jézus ezen szavai a jó pásztorról azután hangoztak el, amikor Seianus kivégzésének a híre megérkezett Jeruzsálemben. Nagyon izgalmas. Ugyanis Jeruzsálemben legalább 3 olyan ember volt, köztük például Pilátus is, aki miután meghallotta Seianus kivégzésének a hírét, elképesztő gyorsasággal kezdett megsemmisíteni bizonyos aktákat, papírokat. Nehogy ő legyen a következő, akit kivégeznek. Bizony a helyzet az, hogy Jeruzsálemben, ami egy félreeső távoli provinciája volt a római birodalomnak, igazából azt gondolnánk, hogy ott lényeges dolgok nem is történtek, bizony legalább 3 ember, köztük a helytartó Pilátus volt érintett abban a császár elleni szervezkedésben, talán de persze nyíltan nagyon nehéz megfogalmazni. Mindegy, 3 ember volt, aki a hír hallatán elkezdte félteni a pozícióját. Mondom, köztük Pilátus. Miért izgalmas ez? Miért érdekes ez számunkra? Azért, mert kristály tisztán előttünk van az emberi életnek, ez így a te és az én életemnek is, az a két nagy területe, ami döntően meghatároz bennünket. És ez a két nagy terület az emberi élet politikai vetülete, és az emberi élet lelki vetülete. Most politika alatt a szó eredeti értelmét értem. Nem az, hogy most ki jobboldali, meg ki baloldali, ezek nevetséges csökevényei az eredeti politika jelentésének. A politika eredetileg közéletet jelent. Éppen ezért mindnyájan politikusok vagyunk, annak mértékében, ahogy részt veszünk a közéletben. Igazából már ahogy elmegyünk a boltba bevásárolni, amilyen ruházatban, amilyen arccal, amilyen gondolatokkal, azzal már politikát csinálunk, hiszen a közéletet formáljuk. Vagy úgy, hogy legyintenek utánunk is azt mondják, hogy koszos, büdös, bagós, mit beszélő nekünk. Vagy pedig azzal, hogy úgy megyünk oda, hogy ott is azt mondják, igen, ő más, nem nagyképű, nem magasan hordja az órát, más. Más árad belőle, más lelkületet tükröz. Tehát én a politikát így értem. A közéletben való részvétel. Tehát ez a két nagy terület az, ami meghatározza az emberi életünket. A politikai vetület és a lelki vetület. Ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. A ma embere azt mondja tudattalanul, hogy ne politizáljunk, magyarul ne vegyünk részt a közéletben, ne legyen véleményünk dolgokról. Éppen ezért önmagát zárja el az élet alakításának a lehetőségétől. Önmagáról állítja ki azt a bizonyítványt, hogy én nem vagyok olyan ember, akinek lennének olyan értelmes, megfontolandó gondolatai, ami előrébb vihetné a közösséget. Ezzel elszigetelődik, elbutul, az igény szintje egyre lejjebb kerül. Tévesen ne politizáljunk, dehogy nem politizáljunk. Dehogy nem mondjuk el a véleményünket a közéletről. Ne párt szinten, félreértés ne essék. Ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. Az az ember, akinek nincs igénye a közélethez hozzátenni, annak az embernek nincsen igénye nagyon sokszor a lelki dolgokra sem. Ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. Én nagyon sokáig magyaráztam népünk lelki állapotát az elmúlt 40-50 esztendővel, a kommunizmus áldásaival idézőjelben, amiért az emberek tömegével fordultak el Istentől és az egyháztól. Aztán egyre inkább be kellett látnom, hogy ugyanezek a folyamatok vannak nyugaton. Svájc semmivel nincsen előttünk, egyház ügyileg vagy Isten ügyileg, mint mi, pedig ott nem volt kommunizmus. Németországban naponként zárnak be templomokat, pedig ott legalábbis a nyugati felén nem volt kommunizmus. Nem ez a magyarázat tehát. A magyarázat valami olyasmi, hogy az ember kiengedte a kezéből az élet alakításának a lehetőségét. Nagyon fontos. És bár keresztény Európának nevezzük magunkat, már messze nem az. Már messze nem az. Azt hiszem, mindnyájunkat megrázott az a másfél héttel ezelőtti hír, ami Norvégiából érkezett. Emlékszünk ugye erre? Amikor egy álmokfutó robbantott, majd utána 80 embert mészárolt le, fiatalokat ráadásul. Mostanában lehet olvasni, hogy ez az ember, aki nem iszlám fundamentalista, hanem egy született norvég fiatalember, ez bizony konzervatív kereszténynek vallja magát. Már-már éppen, hogy csak nem Jézus nevébe tette ezeket. Értjük, hogy valami nagyon félre csúszott az emberi gondolkodásban. Konzervatív kereszténynek vallja magát, aki népe ügyében tette ezeket a döbbenetes dolgokat. Hát most akkor hol az igazság? Akkor most már valaki segítsen nekünk megtalálni a helyes utat. Hát már az egyház is, már a kereszténység is itt tart. Mert hogy a közélet és a politika itt tart, azt tudtuk. De mi azt hiszük, hogy talán még az egyház, már az egyház is itt tart. Hol van akkor most a megoldás? Ki fog ebben nekünk segíteni? Ki fog bennünket helyes útra vezetni? Mi lesz velünk? Azt mondtuk, hogy az ember élet két legfontosabb területe ez, a politika, a közélet és a lelki dolgok, de hát látjuk, hogy ezek a dolgok is felborultak. Mi lesz velünk? Birkaként kelünk majd át a piroson? Csak azért, mert valaki öltönybe öltözött? Mi lesz velünk? Az élet alapvető fontosságú dolgairól beszélünk. És érkezzünk el akkor végre. Érkezünk el felolvasott szakaszunkhoz. Jézus kihasznál egy korabeli politikai eseményt arra, hogy rámutasson alapvető különbségekre, a két nagy terület követésre hívói között. alapvető és lényeges különbség van az egyház és a politika, illetve a közélet résztvevői között. Egy ókorban jó ismert képet hoz példaképpen pásztorkodás. Ma is látunk pásztorokat az utak mentén, legalábbis itt vidéken. A Jézus korabeli pásztor azért egy kicsit más volt. Nyilvánvaló, hogy a helyi adottságok mások voltak, ezért másképpen alakult ki a pásztorkodás intézménye is. Jézus egy akolról beszél a példázatban, amelyik akolnak van egy ajtaja, amint közlekednek a juhok. Napközben ezek a juhok abban az időben kint voltak a legelőkön, éjszakára vitték be őket a kerítéssel körbevont akolba. Egy ilyen akolba több gazdának a nyája is bent volt. Emberileg azt mondanánk, hogy hát ezek biztos, hogy összekeverednek, hogyan tudjuk megkülönböztetni őket, hogyan tudták annak idején a pásztorok megkülönböztetni őket. Jézus utal erre a dologra, bár így nem mondja ki nyíltan, de milyen érdekes. Az adott nyáj pásztora hajnalba, a kihajtás előtt odaállt az ajtóba, a vezérhímnek a nevét mondta, mivel a vezérhím ismerte a pásztort, figyelt a hangjára, engedelmeskedett neki, mert megszokta és megtanulta, hogy a pásztortól csak jót kapok, figyelmet, gondoskodást. És ezért elindult a vezér, és automatikusan ment utána a többi. És így lehetett az talán összekeveredett nyájakat szétválasztani. Milyen hihetetlen mélységről, és milyen megfontolandó tanulságokról beszél ez a kép számunkra. Láthatjuk, hogy milyen fontos az ajtó képe ebben a példázatban, és milyen fontos a jó pásztor képe. És nem tudom, emlékszünk-e, Jézus két önmeghatározást mond el ebben. Azt mondja először, én vagyok az ajtó, a juhok ajtaja, az az ajtó, amin keresztül kibe közlekednek a juhok, és azt mondja másodjára, én vagyok a jó pásztor. Testvérem, hogyha teli van a fejed ezzel a világgal, hogyha azt gondolod, hogy te már rég nem érted, ami körülötted folyik, és igazából már csak úgy mész jobbra-balra, igazából már lemondtál arról, hogy alakítsd az életedet és a jövődet, akkor most kérlek, nagyon figyelj, mert most itt lesz a lehetőség arra, hogy másképp legyen. Jézus azt mondja magáról, én vagyok az ajtó. Aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. És azt mondja, én vagyok az ajtó. Az ajtó. Mit jelképez az ajtó? Az ajtó összeköti a két világot egymással, ugye? A bentit és a kintit. Az ajtó jelképezi tehát azt, ami összeköti a két világot egymással. Az ajtó az, ami jelképezi, hogy az emberi élet nem egy dimenzióba zajlik, itt a Földön, a fizikai törvények szerint, hanem kettőben. Van a földi lét, és van az a lét, amit a szemünkkel nem látunk, de ahová minden erejével az ember kapcsolódási pontokat keres, az Isten dimenziója, amit a Biblia olyan szépen fogalmaz Isten országaképpen. Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, aki összeköti ezt a két világot. Én vagyok az ajtó, és hogyha te elkezdesz rajtam keresztül közlekedni, akkor meg fogod találni azt a fajta életet, amit érdemes élni emberként. Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be a tolva és rabló. Belegondoltál már, hogy milyen sokan akarnak bemászni a te életedben? Az ablakon? A résnyire nyitva hagyott spájzajtón, vagy mit tudom én hol? Elgondolkoztál már azon, hogy hányan próbálnak behatolni az életedbe, irányítani a gondolkodásodat, uralmat venni az életed fölött? Jézus egyértelműen fogalmaz. Azt mondja, aki nem az ajtón megy be, az tolva és rabló. Ennél egyértelműbb segítség nem kell nekünk. Aki nem ezen az ajtón közlekedik, ami az embervilágot összeköti az Isten világgal, ne figyelj rá. Ne add oda neki a figyelmed, mert tolva és rabló. Legyen az akármilyen öltönyös figura. Legyen az akármilyen mézes-mázosan beszélő hatalmasság. Aki nem akarja a két világot egymással összekötni itt a földön, arra ne figyelj. Mert az tolva és rabló. Milyen sokan próbálnak nem az ajtón bemászni. Milyen sokan próbálják megszerezni a te életedet. Gondolkoztál már ezen? Jézus azt mondja, én vagyok ez az ajtó. Aki utat nyitottam az ember világból, az Isten világ felé. Merj elkezdeni közlekedni ezen az ajtón. Merj kitekinteni ebből a kusza világból. És meg fogod látni, hogy az élet az egy csodálatos dolog. Teli van szépséggel, gazdagsággal és értelemmel. A másik kép, amit használ Jézus magára, azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És összekötődik a kettő, hiszen ezt mondja Jézus, az igazi pásztor az ajtón közlekedik. Azon az ajtón, ugye emlékszünk, ami összeköti a két világot egymással. Az igazi pásztornak nincs szüksége arra, hogy hátulról menjen be, hogy megbontsa a falat, hogy praktikákat alkalmazzon, hogy téged megnyerjen magának. Az igazi pásztor az ajtón közlekedik, mert nincs titkolni valója. Ismeri az övéit, és nevükön szólítja. És ez egy fantasztikus dolog. Jézus azt mondja, én vagyok ez a jó pásztor. Ismerlek téged. Ismerlek téged. És emlékszel még, hogy mit jelent az, hogy a pásztor ismeri? Az övéit és az ő juhai ismerik a pásztort. Az, hogy a káoszból, az össze-vissza keveredett juh nyájból ismét rend lesz. A pásztor egy szavára, mert a bárány ismeri a pásztor hangját, és oda megy a pásztor köré. A káoszból rend lesz. Ezt jelenti, amikor az Úr Jézus megáll az életed mellett, és azt mondja, én vagyok az a pásztor, aki hívni akarlak téged. Ismerlek téged, ismerem a nevedet. Akarsz-e ismerni engem? Akarod-e, hogy egyértelmű legyen az életed? Hogy ne nászkálként hajolgass jobbra-balra? Én vagyok az a jó pásztor, aki ezt meg tudom tenni veled. Nincs titkolni valóm. Nem meg akarlak nyerni és kihasználni, kifacsarni, majd eldobni. Új életet akarok adni neked. Én vagyok a jó pásztor. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Végezetül hadd hívjam fel a figyelmeteket egy csodálatos ellentétre, amit Jézus megfogalmaz, ami segíthet megint csak eligazodni ebben a világban. A tolvaj a juhok életét akarja. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Mindenki, aki nem Jézus nevében kéri a te életedtől a figyelmet, az áldozatot, mindenki, aki Jézust figyelmen kívül hagyva akar megnyerni téged egy ügynek, az azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A tolvaj a juhok életét akarja, mert neki ebből lesz jobb. Gondolj csak arra, hogyha ellopja és levágja és megeszi, csak azért akarja a juhok életét, hogy neki jobb legyen. És emlékszel a folytatásra? A jó pásztor viszont életét adja a juhokért. Hát itt az óriási különbség. És itt az az eligazító tény, ami azt gondolom, hogy minden vitán felül áll. Jézus azért hív téged, mert ő már az életét adta érted, azon a golgotai kereszten. És nincsenek kisbetűk, és nincsenek zárójeles megjegyzések. Ő az életét adta érted. Pedig mindenki a te életedre pályázik. Ő pedig az életét adta érted, a juhokért. Hát itt az óriási különbség. Azok között, akik szintén az életedet akarják, és az Úr Jézus Krisztus között. Mert ő odaadta az életét érted. Ezért vagyunk mi itt. Ezért él 2000 éve az egyház. Nem azért, mert teli van kiváló papokkal és kiváló emberekkel. Istennek hála, ha van ilyen. Hanem azért, mert mi már megváltottunk Krisztus élete árán. Kedves testvérem, én hiszem azt, hogy olyan életre vagyunk elhívva. És kérlek, mert hinni te is, ahol nem öltönyös fickók döntik el, hogy menjünk-e vagy nem. Én hiszem, hogy mi keresztény emberek élhetünk olyan életet, ahol emberként döntéseket hozhatunk, de ezelőtt meg kell hozni a legnagyobb döntést. Akarsz-e Krisztus nyájába tartozni? Akarod-e ismerni az ő hangját? Kérlek, gondolkozz el ezen.